Izumbenović o kooperaciju Desipa Jelenđo, Kif je kopčala predsednika. Meje Dittmar vagyok, közgazdaságtan tanszékről, és az a fakra előadás az általában az én témám fogok lenni. Nagyjából érzem a nagy előadást, az egy külön műfaj. Nem tudom, önök hogy érezik, többnyire szokták érezni, főleg azok, akik azért jönnek be, mert társadalmi esemény, meg kell beszélni, tegnap esti félben mi volt, meg sem többi. Ez hozzátartozik, de ezzel élni kell. Úgyhogy ők fognak engem zavarni, én fogom őket zavarni. Az egy játék, mint ahogy véleményem szerint az egyik kutatás is egy játék. Különböző stratégiák vannak. Nem tudom, az önök milyen, erre csak elképzelésem van, az enyém micsoda, azt el tudom mondani, de hozzáteszem, ne tessék elhinni. Mert a játékhoz hozzátartozik az, hogy az ember mi a probléma? Eljött az ellenség vagy? Valaki ő ideget? Semmi. Nem szabad lemennyezni. Csak jó, rendben. Lelkes ideget. Szóval a játékhoz hozzátartozik az, hogy az ember a játékost is próbálja befolyásolni. Hogy lehetőleg ne azt a stratégiát kövesse, ami a legelső dolog lenne, hanem lehetőleg azt, amit én szeretnék. Röviden összefoglalva. Hetente egy előadás, hetente egy szeminárium, gyakorlat, vagy pontot előadásnak nevezett foglalkozás. Az előadásokon el fogom mondani azt, ami eszembe jut. Többé-kevésbé a tankönyvhöz kapcsolódó témakörökről lesz szó, de, és azt tessék komolyan venni, nem fogom elmesélni a tankönyvet. Mert abból indulok, hogy önök leérettségiztek, tehát tudnak olvasni. Tankönyvet el lehet olvasni, kiveszek mindig egy-két témakört, amire gondolom, az talán nem csak engem érdekel, de önöket is. Csak akkor erről valamivel többet, más témák háttérbe szorulnak, tehát inkább ugye bevezetni, hogy szeretnék adni minden kori témakörbe. A gyakorlatokon különböző példákat fognak megoldani. Példákra mindjárt mondok valamit, és a kettő együtt, tehát a gyakorlat és a előadás anyaga képezi a különböző számok kéréseknek a hátterét. Amiből, és az megint nem becsapás, az következik logikusan, valaki nem vette észre, hogy az előadás anyag, mármint az a rész, ami nincs benne a tankönyvben, vizsgálat is. Tehát elképzelhető, elmesélek olyan dolgokat, amiből adóban azok élveznek előtt, akik itt vannak, és azok nem élveznek annyi előtt, akik nincsenek itt. Persze, ha van egy szőke kislány, vagy bocsánat, vörös hajó, tök mindegy, jó, úgyis van szőke, aki jegyzetel az illető számára, és úgy tud jegyzetelni, hogy az olvasni képes hallgató ezt meg is értik, mert ez most nem ellene megy, hanem ez az ellen megy, hogy más jegyzetéből többére nem lehet tanulni. Tehát ha valaki úgy tud jegyzetelni, vagy úgy tud olvasni, hogy az, aki jegyzetel, úgy tud jegyzetelni, hogy a másik el tudja olvasni, és megérti, és aki olvassa, megérti azt, amit a másik jegyzetel, világos. Aki megértette, az már többé-kevésbé át tud menni, hogy nem. Akkor oké a dolog, de ez nem itt a reklámhelye. Ha a végén maradnak három az előadásra, megyünk az irodával kényesebb. De nem ragaszkodom a tömeghez. Bár élvezem, nem azt hiszem szerepelni, hanem az emberi azt hiszi, hogy fontos azt, amit elmond, de nem az. Bízom benne, hogy ezeket mind kivágják ott a végén még kapunk meghívást a rádió kamarájához. Makroelőadás és semmi csak. Szóval, számokérés, két dolgozat, aláírás, a két dolgozat összes pontszámnak az 50%-a, elmennek vizsgázni, kérnek egy dolgozatot, kapnak egy számot, amit ha bekerül a laptopba, a jegynek hívjuk, és akkor onnantól kezdve is fejezték az egészet. Tehát viszonylag egyszerű, a félétek a teljesen is. vásárolni, mint két dolgozatot sikeresen megírni, egy harmadik dolgozatot sikeresen megírni, és boldogan hazamenni és örözni. Most ami a három esemény között van, hát ezt mi megpróbáljuk egy kicsit megnehezíteni és megkönnyíteni. Megnehezíteni azért, mert azért társaság, amit kollégákban együtt, meg vagyunk közöttve valahogy nem teljes ügyeségben. És úgy gondoljuk, hogy erről a makroekonomiai témáról azért illene valamit tudni. Tehát megtiszteljük egymást, én önöket, önök talán engem, hogy meghallgatják azt, amit mi mondunk, és én megpróbálok válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket meg föltesznek. Tehát a fél év végén, és megint embercsapásról van szó, hanem azt én találjuk, komolyan és őszintén gondolom, én azt szeretném, hogyha mindenki úgy menjen ki innen, hogy egy, többet tudok, mint a fél év elején, és nem abból a témakörből, amit ott fönt az utolsó soha valaki súgott neki, hogy tegnap este az a film, te ilyen volt, hanem mondjuk egy szűkebb értelembe vett makroekonomiai témáról, többet tud, mint a fél év elején, és egy dolgot megfogott. Egyetlen egyet. Gondolkodni. Ezekben a makroekonomiai kérdésekben. Az, hogy valaki most nem tudja, mennyi a költségvetési deficit, és mennyi a munkanélküliség, és ki szabályoz ez, azt, azt. Ez engem kevésbé érdekel. Ez egy vizsgakérdés, ami abba a kettes számú játékba tartozik, az a becsapásfél játék. Olyan kérdést föltenni, mert tudom, hogy úgysem tudják, mert nem lehet mindenkinek utas adni. Ugye? Be kell építeni valamit, hogy azért maradjon egy két négyes is. De azért, ha valaki képes végig gondolni valamit ilyen makro témakörökben, akkor szerintem boldogak lehetünk. Én minden esetre elégedett lennék, hogyha valaki a végén föltesz a kérdést, bocsánat, nem értem. Ez meg az, meg amaz a kormány, ebben meg abban az országban ezt még azt csinálja. Ez ellenkezik a tankönyvtudománynak. Két lehetőség van. Dobjuk el a tankönyvet, vagy szóljunk a kormányra, csinálj valami más. Valaki odáig eljutott, valamit nem ért ezekből a dolgokból, akkor ennél többet nem lehet elérni. De viszonylag egyszerű az egész. Nem tudom, a kérdés. Ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy a szőkehölgyek, mert mindig biztos pontok ilyen pótkérdésekre vonatkozóan, hogy milyen tolda lehet az EH-t írni, olvasó szemüveget szabad-e használni, vagy ehhez hasonló, de ezek szerint ez egy rendhagyó társaság. Most én megpróbálom most ezt a mikrofont, én hallok még valamit? Nem tudom, melyikbe beszéljek itt, azért ez terem, mint amikor a feleség még az hajós egyszerre van otthon, és akkor... Most az a helyzet, most én tudok hosszút állni, mert mind kettőnek üzenek. Na jó. Ha nincs kérdés, akkor kezdjünk bele egy kicsit a mai előadásban és az első témakörben. Bevezetés a makroekonómiában, mi a makroekonómia? Bevallom őszintén nem tudom. Amikor az első tankönyvet kezdtük írni, akkor azt gondoltam, hogy tudom, mi a makroekonómia, amikor a tankönyv megjelent, akkor volt biztos voltam benne, hogy tudom, mi a makroekonómia. És amikor harmadszor végig tanítottam, akkor rájöttem arra, hogy a legelső kérdésem. Ez egy teljesen normális dolog. Mert önök túl vannak a mikroekonómián, tehát nyilvánvalóan tapasztaltak azt, hogy a tanulási folyamatban három fázisa van. Mindenkinél. Kivéve a zsenik. De ezek ott vannak, nem itt. Első fázis az, hogy az ember meghallja az első előadást, elolvassa az első fejezetet a könyvből, és azt mondja, hogy jó, befejeztünk, mert ebben mi van. Ez normál. Felejtsük el. Ez mindenki tudja. Evidens, triviális. Jön a kettes számú fázis, ami kb. 2-3 hét után következik be, ami egy olyan témakör, amiben a fizikában mostanában szoktak a Nobel-díjakat osztogatni, ugyanis az a káosz. Amikor úgy összeomlik minden, és az, ami teljesen világos volt, az sok minden, csak nem világos, még a legelső kérdésre érti az ember, és ami teljesen érthető volt az átlag ember számára is, ez most már káosz. Csak van a harmadik fázis, amely lehetőleg a vizsga előtt bekövetkezik, amikor a hol a káoszból megint valami rend alakul. Most ezen a fázison már kell. Tehát jól gondolom, a mai előadás az az első. Az egy mese. Csak vigyázzam. Abban az első előadásban benne van az egész fél éves anyag. Mindenféle grafikon nélkül, legalábbis remélem, de nyilvánvalóan van információ áramlása különböző évfolyamok között, ugye, tehát a mások, harmadévesek mondták, hogy ez egy olyan őrült, aki ott olyan grafikonokat rajzolt fel, amit úgyse lehet megérteni, és különben is ezek annyira csúnyák, és stb. Stb. De a vicceket érdemes meghallgatni, pláne amikor a szőkönőkről szól. Szóval feltehetően valami ilyen info van, de nem biztos, hogy azt fogom a végén elmondani, hogy most gondolok, de majd ki fog derülni. Tehát úgy tervezem, hogy grafikon nélkül talán egyetlen egy képletet használva elmondom az egész makrofonot. Ami azután következik, az nem más, mint annak a részletezése. De az egésznek az alapkérdés, az benne lesz a mai előadásban. És látni fogják abból, hogy az tényleg pofon egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint a mikrofonon. Nem azért, mert nem dolgokat fog előadni, hanem én. Ugye az előző évben csináltunk ketten itt egy műsort, nekem el kellett menni, és akkor jövő bevonult előadás után kezdés után 10 perccel. Örült nagy taps, nekem úgy kimehettem. És akkor volt egy kis szóváltás, hogy persze ő nyert meg, mert ők utóbb önállal volt a mikrofon, és én hiába kiabáltam onnan föntről. A kutya nem figyelt már rám, mert ő innen visszaszólt nekem, hogy majd tűnjek a felébe. Tehát ilyenek a nők, mit mondják. Szóval, de látom, a fiúk veszik a lapot, ugyanis nevetnek, és ebből az következik, a fiúk tudnak saját magukon is nevetni. Ez egy fontos tulajdonság. Na, vicc félretéve. Tehát a makroökonomia könnyebb, mint a mikro. Vesszük, mert a mikroökonomiában rengeteg lexikális ismeret kell. Rengeteg olyan tényezőbe kell megbarátkozni, hogy tudni kell, hogy ez mit is jelent. Tehát tudják azt, hogy a mikroökonomiában a vállalatnak az optimális termelési mennyiségét úgy általában úgy határozzák meg, hogy határköltség egyedül határnak. Igen, de onnantól kezdve tudni kell, most ez milyen cég. Egy tökéletes versenypiacon működő vállalat, egy monopól vállalat, egy monopolisztikus vállalat, egy nem tudom milyen vállalat, és onnantól kezdve ez a dolog már úgy szép megy. Csak ha tudni kell azt, ami egy közkedvelt mikrokérdés, hogy miben különbözik a monopolisztikus verseny a tökéletes verseny. De az ember tudja azt az egy-két ismeret, ha tudja, ha nem tudja, a baj. Most ezzel szemben a makroviszonyok egyszerű. Mert a lexikális tudás jóval kevesebb. Itt is tudni kell, mi mit jelent, de kevesebb a, hogy mondjam, a lexikális tudás, hogy be lehet magni, vagy be kell magni. Kettő, a makro azért könnyebb, és itt már átmegyek, hogy miért nehezebb a makro, vigyázzanak, becsapás. A makro azért könnyebb, mert a makroban összesen 4 vagy 5 vagy maximum 6 gazdasági szereplővel lesz dolgunk. A mikroban egy tökéletes versenypiac a hányan vannak? Hát ha nem éppen végtelen sokan, de majdnem annyira. És ezek majd mind úgy viselkednek, hogy ott egyénileg kavarnak. Tehát a mikroökonomia tökéletes versenypiaca az valami kaotikus, valami csoda. És erre az Adam Smith azt mondta, hogy hát ott van egy láthatatlan kéz, na most ezt tanítja a mikroökonomia, senki nem tudja, mit jelent. Az a láthatatlan kéz, de meg tudjuk magyarázni, hogy abból a káoszból miért lesz egy rend, legalábbis azt hiszük. És ha ott a rengeteg mikroszereplő közül valaki elkezd valamit csinálni, akkor hát valakiket befolyásol ez. Tehát ha tökéletes a versenypiac, akkor az illetőnek a hatása a többiekre, a piac egészére, az gyakorlatilag nulla. A makroban, ha összesen hatalma, akkor mindenki, aki lép bármilyen irányba, bármilyen lépést tesz, abban a pillanatban kőkeményen befolyásolja a többieket. Vagyis, ahol a mikroökonomiai feladat véget ér, nevezetesen az, hogy meghatároztam a mikroszereplőnek egy racionális stratégiáját, lépését, jelent mennyiséget, hálat, bármit is jelent. És azt mondja, na oké, boldog lehet a fiú, mert meghatározta azt, hogy ezzel a termék kombinációval maximalizálja a hasznosságot, ott kezdődik a mag. Tehát a mikroban a haszon maximum azt jelenti, hogy ő a piacon vesz 200 pár cipőt, és mit tudom én, 3 vágógumit. Miért? Hát mert neki az a hasznosság maximumot jelent. Kitől vesz? Mit tudom én? Kit érdekel? Vannak ott rengetegen, akik cipőt és vágógumit kínálnak. A makroban egyetlen egy van, aki egyáltalán valamit kínál, ilyen termékekből, az a vállalat. Tehát ha valaki több cipőt akar venni, mondjuk az állam, mint egy másik szereplő, az összes minisztériumban dolgozó titkárnőnek jutalomként vesz egy pár cipőt, akkor ezeket a cipőket elő kell állítani, és ezt valaki, egy valaki tudja megcsinálni, mégpedig a vállalati szektor. Tehát ha a minisztériumokban döntenek, hogy veszünk több cipőt, akkor az azt jelenti, hogy többet kell termelni. Ha ők viszont többet termelnek, akkor több bőrt kell venni, ugye, mert nem műanyag vagy papírcipőt sózunk rá a hölgyekre, mert mi megvennénk fiú létére, mert hátrányos helyzetűek vagyunk, laposak a homlokunk, és ilyen divat dolgokra nem szoktunk adni, tehát át lehet sózni a műanyag cipőt, legfeljebb rájövünk arra, ha rájövünk, hogy üdös a lábunk benne, de ha mi nem jövünk rá, valaki más fog rájönni. De a hölgyek rájönnek, tehát nekik kell a bőr. Ha viszont több bőr kell, akkor hirtelen a mezőgazdaság egy őrült nagy kereslettel áll szemben, mert több marhát kell levágni. Vagy biztos. Ha ezeket viszont le kéne vágni, először föl kell nevelni, tehát etetni kéne őket. Akkor a gabonatermesztés, a kukoricatermesztés az is nő. Miért? Mert valami minisztérium úgy döntötték, hogy veszünk több cipőt. Ezért fejlődik a mezőgazdaság? Igen. Erről van szó. Tehát most nem mondom azt, hogy komolyra fordítva a dolgok. Ha a makroekonomiai szempontokat végig gondoljuk, hogy a makroekonomiát komolyan veszünk, akkor ez a folyamat ábrázolása fontos. És ez az, amit az elején mondtam, hogy ezt kell megérteni. Tehát ha valaki rájön arra, hogy itt erről van szó, valahol történik valami, és ez a következő lépésben elrahat, a rákövetkező lépésben egy harmadik szereplőt fogja befolyni, a negyediket, a hatodikat, tizedik után lehet, hogy már rég az elsőhez visszatértünk, ilyen is van, akkor megérthetünk az egésznek a lényét. Most ez a nehézség. A nehézség az, hogy nem lehet megállni, és egy pillanatra azt mondani, hogy na jó, rendben van. Az állam most növelte az adót, és hurrá maximalizálta a bevételt. Na jó, de ha növeli az adót, ugye ezt mindenki tudja, a nő az adó, akkor csökken a vásárlási kedv a lakosság körében. Ami viszont kevesebbet vásárolunk, pláne ha most megint megpróbálok a hölgyek fejében gondolkodni cipőkre kitérve, akkor csökken a cipőtermelés. És akkor az állam adónövelő stratégiája esetleg a mezőgazdaságot hátrányos helyzetre hozzá, mert akkor nem kell annyi marha és liszt, hogy abból bőr legyen, hogy a cipőket előállítsuk. Nagyjából világos, miről lesz szó? Jó, akkor következő gondolat, megint nagyon egyszerű. A mikro és a makro között van lényeges különbség, azt lehet volna ellenték. Tehát nagy hiba lenne, ha valaki azt mondja, hogy én közgazdaságtan egyből jelesre vizsgáztam, és ezzel a közgazdaságtan kettőt is megnyomtam. Tehát a közgazdaságtan egy, az a közgazdaságtan egy, az a mikro, és akár a hasonló kinézetű probléma a makroban másképpen néz ki. Mondok egy példát. Ugye önök emlékeznek pár héttel vagy nappal ezelőtt bizonyos közlekedési járművek nem közlekedtek. Sprite voltak. Jogos? Hát azt a politika tudós döntse el. Racionális volt? Bizonyára. Miért? Hát mert úgy ítélte meg a társaság, hogy a bér, a gyavatalmazásuk, a buszok, villamosok, stb. A műszaki állapota nem jó. Gondolom szóltak, főnök, kéne itt egy új égőt tenni a buszba, meg az asszony szólt, hogy mikor hozott már több pénzt haza, meg szóval mentek a jelzések, Csak egy bizonyos ponton túl teljesen racionálisan rájöttek arra, hogy itt hiába kérnek valamit, a másik fél nem fizet. Hogy nem akar, nem tud. Teljesen mindegy. Most ott van a döntési pozíció. Azt mondják, hogy oké, ha ti nem fizet, akkor majd mi lépjük a következőt. Majd lesz egyfajta kényszer. Ez olyan, mint a feleség. Kérsz egy sőt? Ez egy kényszerhelyzet. Ez többnyire azt jelenti, hogy fülöp kell nyílni, vagy szemetest levinni, vagy valami ezt. Tehát ők is lépték egyet, és azt mondta, akkor holnap reggel 6-tól vagy évféltől nem indul a hossz. Ja. Mi lett a végén? Végül is mindegy a szempontból, mi szempontból. Megállapodtak valahol, mindegyik fél nyert valamit. Rendben. Mikroekonomiai szempontból? Racionális? Igen. Jól csinálni? Ja. Makro szempont? Ez már zűrös. Hát abban a pillanatban, amikor nem jár a busz, egy csomó ember nem jut el a munkahelyre. Ha viszont nem jut el tömegközlekedésre a munkahelyre, akkor másképpen kell a problémát megoldani, egy, nem megy be dolgozni, ami azt jelenti, hogy nem fog kapni fizetést. Mert aki nem jön gyakorlatot tartani, annak minek fizessen, nem? Most, hogy ő azért nem tud bejönni gyakorlatot tartani, mert éppen az ő férje, az egyik sztrájkoló buszsofőr, ez engem nem jön. Beszélj meg a férjével. Ha úgysem még dolgozik, hozzad a kocsiba. Na de nem. Másból. Jó. Nem féltatom a családi dolgokat. De abban a pillanatban, amikor ez egy tömegjelenségé válik, akkor az azt jelenti, hogy a lakosság egy részénél csökken a jövedelem. Ha viszont csökken a jövedelem, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem fogunk igénybe venni, mondjuk a racionális feleség, a férjének, akkor kevesebb sört vásárol esélye. Akkor viszont a buszsofőröknek a sztrájkja csökkenti a sörfogyasztás, ami elvileg nem baj, ha az ő sörfogyasztásukról lenne szó, vagy van szó, mert ugye ők úgysem hivatnak. Tehát ez olyan embereket, tud valami? De ez olyan emberekre vonatkozik, az a sörfogyasztás csökkenés, akiknek is igazából semmi között. Na most, ha tovább megyünk, akkor a sörgyárban csökkentik a termelést, akkor az azt jelenti, hogy embereket fognak elbocsátani. Most én túlzok egy kicsit. Akkor elbocsátások lesznek azért, mert a buszsofőrök sztrájkolnak. Most, ha ők az utcára kerülnek, valamit akiket kirúgták, akkor neki is csökken a jövedelem, viszont csökken a jövedelem, akkor ők is kevesebbet fognak vásárolni. Vagyis az azt jelenti, hogy a gazdaság egészére szétterjedt az a probléma. És ami mikroekonomiailag egy teljesen racionális stratégiának tűnt, nevezetesen az, hogy a sztrájkot mind egy olyan eszközt vessen be, hogy a haszonmaximum vagy bármilyen célfüggvénynek az értékét elérjen, az lehet, hogy makroekonomiai szempontból a társadalom egész a szempontjában sokkal károsabb. Ezért most el kell dönteni, rövid távra gondolkodunk, vagy hosszú távra gondolkodunk. De ha ezeket a kiegészítő kérdéseket most egy pillanatra félretesszük, akkor annyi talán ebből a dologból is kiderült, hogy ami mikroekonomiailag egy pozitív irányba mehet el, akár megy a pozitív irányba, az nem biztos, hogy makróban is pozitív. Ami mikroekonomiában egy jó lépés, lehet, hogy makroekonomiában éppen rossz lépés. Ebből az következik, hogyha valaki a makro problémát mikroval próbálja megoldani, akkor nem biztos, hogy jól jár. Ha van idő, elmondok még egy viszonylag aktuális példát, hogy miért nem működik a dolog. Tehát mikro és makro között lényeges különbség. Kezdjük bele, mit jelent a makro. Úgyis veszítettük időt, felgyorsítunk az eset. A makroekonomiában az elején négy szereplővel fogunk foglalkozni, és abból a negyediket mindjárt el is felejtjük, mert ez egy külön tantárgy lesz. A négy szereplő a vállalati szektor, a háztartási szektor, az állam, a negyedik a külgazdaság. Van nemzetközi közgazdaságtan, ott majd elmondják a negyedik szektornak a működését. Mit jelent a vállalat? Egy, a vállalat nem jelenti azt, hogy az összes mikrovállalatot összerakjuk. Hanem egy kicsit más. A makrovállalat az az összes olyan szereplő, akik piacra termelnek. Tehát nem a saját szükségletkielégítésre termelnek, hanem piacra termelnek. És ezt a piacra termelést ők a profit maximum szempontjából, nyereség maximum szempontjából próbálják megoldani. Nem létezik olyan gazdasági szereplő a makroekonomiában, ahol a piacra való termelés történik, és az illető ne lenne része a makrovállalati szektornak. De vigyázz! Ugye a példa, amit lehet, hogy később még egyszer elő fogom hozni, az a börtön. A börtön, mint állami intézmény, magán börtönöket most nem, hanem a börtön, mint állami intézmény, ha ott történik valamiféle termelés, számítógépes csippeket állítanak elő, reggel 8-tól délután 4-ig azt elítéltek, akkor az illetők makroekonomiai szempontból nem egy állami intézmény belakó, bent lakó társaságát képezik, hanem ők reggel 8-tól délután 4-ig makroekonomiailag a vállalathoz tartoznak. Egy kicsit el vannak zárva a többi vállalattól, de a jövedelem folyamatok szempontjából ők a makro folyamatoknak a része. Ha valaki otthon a kertjében krumplit termel, annak az X százalékát a család megeszi, az Y százalékát a szomszédoknak adják át, és az 1-X-Y százalékot, vagyis a maradékot a nagymama kiviszi a piacra és eladja, akkor a krumpli termelésre fordított összenergia, idő, költség, stb. Stb. Makroekonomiailag a vállalathoz tartozó rész. Mert ez nem a saját fogyasztásra vonatkozik, és mondjuk a szomszédnak nem adott el, hanem átadta. Most azt, hogy nekem segített a kocsit tényleg betolni, mert ez egy másik dolog, ez is egy cserőüzlet, de ezektől most tekintsük el egy pillanatot. Jó, tehát nem saját termelés, de saját szükségek kielégítésre történő termelés, de piacra történő termelés, bárki csinálja. Akár az embereket feldarabolhatjuk, hogy a nap 24 órából 16 órát, valóban rab, nem csak jogilag, sőt, háztartásbeli, különleges háztartásban, és 8 órát vállalkozik. Második szektor, a háztartás. A háztartás azoknak a szereplőknek az összessége, ahol a végső fogyasztás valósul meg. Most a végső fogyasztás azt jelenti, hogy szükséglet kielégítés biztosító fogyasztás. Tehát azért fogyasztunk, hogy a hasznosságunkat növeljük. Van egy másik fogyasztás is, amikor termelői fogyasztásról beszélhetünk, tehát amikor gépeket, berendezéseket, azoknak a részeit felhasználjuk, koptatjuk, miközben más termékeket előállítunk. Ez is fogyasztás. Tehát ha meghívnak Debrecenbe előadást tartani, és kocsival megyek oda, akkor a benzinfogyasztás, termelői fogyasztás, vagyis én akkor tulajdonképpen az előadáshoz tartozó tevékenységet folytatok, és azt az előadást nem baráti alapon tartom, hanem piaci alapon, vagyis megfizetnek érte, akkor a benzinfogyasztás az a termelői fogyasztás, és így a vállalati szektornak a része. Ha viszont valaki bepakolok az autóba, és azt mondja, hogy anyukám, nézzük már meg, Debrecen, rég voltunk ott, akkor ugyanannyi benzin fog fogyasztani, csak éppen ez a szükséglet kielégítést szolgálja, vagyis akkor ugyanazzal a tevékenységgel a háztartási szektornak a része vagy. Tehát a felosztás, hogy ki hova tartozik, az egyfajta funkcionális felosztás. Az nem intézményekhez kötődik, nem lehet azt mondani, hogy aki a börtönben van, az csak háztartásbeli, vagy állami alkalmazott, hanem az attól függ. Mint ahogy ebből az következik, állami alkalmazott, nem biztos, hogy nem termel. Lehet, hogy termel. A háztartás, mint szektor ketté kell választani. Van egy úgynevezett szokásos háztartás, ahol valóban a szükséglet kielégítés áll a tevékenység középpontjában, és a munkaerőnek az újratermelése. Tehát a háztartási szektor kínál egy termelési tényezőt, a munkaerőt. Ez a szokásos, hogy tetszik, mikroökonomiai háztartásként. Ezeket a tevékenységeket összeadjuk, akkor megkapjuk az egyes számú makroháztartást. Van a háztartási szektornak egy olyan része, ahol gazdálkodás zajlik, ahol egyfajta szükséglet kielégítés zajlik, csak ott a gazdálkodáshoz szükséges erőforrásokat nem a munkaerő eladásából származik, tehát én nem nyújtok valamit, hanem én csak kapok. Vagyis a gazdálkodáshoz szükséges erőforrásokat az egyes számú háztartástól, vagy egyéb szereplőktől kapnak. Itt lehet a különböző példákat mondani, galambtenyésztők egyesülete. Ugye szükséglet kielégít, de aranyos az a pici galambca, mennek ott a férfiak, nők, gyerekek, megcsodálják a fejet madarkákat, rendben. Miből tartják fel az egészet? Hát ez attól függ, mondjuk tagdíj. A tagdíj viszont azt jelenti, hogy az egyes számú háztartás a munkával szerzett jövedelem egy részét befizeti a galambtenyésztők egyesületének a kasszájában, és ebből a következő galambkiállítás megrendezhető. Igen, ám de van a galambkiállítás, ami azt jelenti, hogy ott még belépőt is szednek, ez viszont azt jelenti, hogy ők egy szolgáltatást nyújtanak, és ezzel a galambtenyésztők egyesülete már is egy kicsit a vállalat felé mozdult el. Most a galambtenyésztők között van olyan, aki ilyen leveleket hordó galambokat tenyészt, és ezeket a galambokat valakinek bérbe adja, akkor ő fix, hogy vállalati tevékenységet folytat, ugyanis ez a madár nem a ő kedveléséből viszi az üzeneteket, hanem valaki másnak piaci áron engedi át az általa előállított terméket, és ezért a másik fizet. A másik példa, ami számomra mindig nagyon szemléletes, az az egyház, ami alapvetően egy háztartás. Van ott egy szükségletkielégítés, lelki vigasztalmat, stb. Van egy bizonyos pénzgyűjtés, mi se végén, de van az egyháznak olyan tevékenység is, amit kifejezetten piaci alapon végzik. Például akkor, múltkor megint abban kolostorban voltam, Bécs mellett egy kolostor, ahol a misebor egy részét a kolostor boltjába árusít. Ez vállalati szektor, bocsánat. Az, hogy a szerzetesek, mielőtt az egy tanítórend volt, mielőtt elkezdik az órát, reggel 8-kor, kimennek a szőlőhelyükbe kapálni, metszeni, esetleg ősszel szüretelni, és abból a szőlőből ők készítik a misebort, amit ők mise közben megisszák, meg akár este is megisszák, az a semmi van. A saját szükségletre fordított munka. Háztartás. Az olyan, mint ha otthon termelek paradicsomot, és én eszem meg. De abban a pillanatban, amikor annak a bornak egy részét a kolostor boltjában a látogatóknak eladom, akkor a bor egy részét piacra viszem, vagyis akkor a szerzetesek munkájának az x-edik része az osztrák makrogazdaság vállalati szektorához tartozik. Tehát nehéz belőni a dolgot. Lehet az őrültetekről példákra találni, de hát az. A vállalati szektor és a háztartási szektor együttesen magángazdaságra tesz. Most egy országon belül mind az, ami nem magángazdaság, azt államnak nevezünk. Tehát az állami szektor az, ami egy adott országon belül nem tartozik a magángazdasághoz. Most itt kezdődnek a problémák. Ugyanis ebből az következik, hogy az állam nem terve, az állam nincs végső fogyasztás, tehát az állam gépezetében nincs végső szükségletkielégítés. Kérdés az, hogy az államnak honnan van pénz? Tehát a vállalatnak világos honnan van pénz, hogy eladja az általa előállított terméket. A háztartásnak honnan van pénze, egyes számú, eladja a munkaerőt, megkapja a bért, kettes számú adományokról, tagdíjakból, stb.-ből él. Hát az államnak miből van pénz? Mindenki tudja, az adó. Egy kicsit tudományosabban megfogalmazva az egészet, akkor azt kell mondani, hogy az állam abból él, hogy a magángazdaságban megtermelt jövedelmet újra hozza. Gazdaságon kívüli kényszer alkalmaz, zárójel nyitva, hoz egy törvényt, zárójel bezárva, hogy mindenki az általa előállított jövedelem 20%-át befizeti az úgynevezett államkasszát. Miért? Hát ha nem teszi meg, akkor baj van. Milyen baj? Hát hárman megkérdezték, őket keresünk azokat. Jó. Negyedik abban a pillanatban fizet, mert úgy gondolta, hogy én nem akarok eltűnni. Ha kérlek 20%-at, én szívesen fizetek, mire az állam azt mondja, bocsánat, tévedtem, 25%-ot fizetsz. Most ha megkérdezi, miért 5-tel több, azt mondja, te vagy a negyedik. Jó, oké, fizetek. Van gazdasági érv? Hát lehet találni. Autópályaépítés, 4-es metró, stb. Bármit ki tud találni, mire kell a pénz. De bocsánat, ha az állam a pénzt nem erre használja, akkor mi van? Semmi. Tehát azért mondom, gazdaságilag az állam a magángazdaságban létrejött jövedelem újraosztásából él. Tehát az állam maga nem végez semmiféle jövedelem termelő tevékenységet. Na jó, de ebből az következik, hogy akkor az államot nem szabad ugyanúgy kezelni, mint egy vállalatot vagy egy háztartást. Tehát ha az állam nem termel, akkor nem mondhatom azt, hogy az állam gazdálkodjon profitból értelme. Mert a profit fogalomnak nincs hely. Nincs profit. Én megkérhetem az államot, hogy ne költsön többet, mint amennyit bevesz. Ja. De bocsánat a kifejezésért, hülye lennék, ha azt megtenném. Miért? Ez gondoljuk így azt, hogy miért kell az állam? Jó kérdés. Miért kell az állam? Van ötlet? Ki? Ó, bocsánat, hölgyük. Mondja. Micsoda? Szabályozó szerep. Minek kellene a szabály? Adam Smith bácsi nem azt mondta, hagyjuk mindenkit menni, majd ott elrendeződik, mert a láthatatlan kéz, kar, ököl, majd elintézve a dolgokat. Na mi ezt kell az állam? Mi ezt kell ennek a szabály? Na itt látom csak el a pontszám. Amíg nem a kettesen szükséges, hanem az elért pontszám. Mikor akkor olyan tanultak egy pár dolgot, nem? Utolsó előadás persze a kutya nem jár be, értem én azt. De azért externáliákkal levizsgáztak, nem? A piaci elégtelenség, mint témakör szóba kerül. Amiből egy dolog adódik most számunkra. Hogy vannak olyan tevékenységek egy társadalomban, amelyeket nem lehet piacosítani. Ahol a piac egyszerűen nem működik úgy, ahogy különböző. Hogy azért, mert belenyúl egy harmadik externália néven, vagy azért, mert a piaci szerkezet olyan, hogy ott egy monopól helyzet alakult ki, és az visszaél a helyzetre, stb. Hogy ez ne következzen, mert ezért keresetek a törvény. Tehát a piac nem minden területen hozza az eredményt. Kicsit másképpen is lehet az egészet fogalmazni. Az állam tulajdonképpen azokat a feladatokat vállalja föl, amelyeket a magángazdaság vagy nem akarja, vagy nem tudja föl. Tessék vele gondolni abban, hogy miért van állami oktatási rendszer. Lehetne magániskolákat. Adam Smith szellemében egy kifejezetten mikroszintű oktatási rendszert bevezetni, mindenki tanítsa a saját gyerekeit, illetve minden vállalat, aki munkaerőt vesz föl, tanítsa be az illetőt. Működik? Miért nem? Gyerek megtanul otthon írni, olvasni, számolni, 16 éves korban megjelenik kínásként valamelyik cégnél, fölveszik, de azt mondja, figyelj, ezt a gépet úgy hívják, ezt azt kell, stb. És tanítják. Mi lesz a következő? Hát az, hogyha én vállalkozó lennék, szépen megvárom, míg a szomszédban lévő cég kitanította azt a gyereket, és azt mondja, Józsi, nem akarsz átjönni hozzám dolgozni? Azt mondja, hát nem, mert itt a főnök kitanítottok, és ezért nekem most itt 3 évig dolgoznunk kell. Mondja, Józsi, mi lenne, hogyha elmennél hozzá? Azt mondja, akkor fizetni kéne valamit. De Józsi, figyelj, én kifizetem azt a pénzt. Gyere hát hozzá. És úgy van megállapítva az ő büntetése, hogy az kevesebb legyen, mint az a költség, ami nálad felmerül, hogyha én tanítom ki őt, akkor meg fogom tenni. Teljesen racionális. Hogyha az egyik vállalkozó ott ül, és várja azt, hogy a másik mikorra képez ki azt az embert, aki neki éppen kell, és átsávítja. Kicsit többet fizetve, kis, hogy mondjam, büntetést fölvállalva, de megtakarítom a teljes képzési költséget. De bocsánat, ebből mi következik? Ebből az következik, a végén senki nem fog már képezni. Ez viszont a vállalkozóknak ellen van, mert neki kell a képzett munkaerő. Mit fognak csinálni? Hát előbb-utóbb le fognak ülni a vállalkozás, hogy gyerekek, állapodjuk meg valamit. Itt vagyunk 10 a 20 közül, akik eddig mindig ráfizettek. Mondja másik 10 persze, hogy hülyék vagyunk. Azt mondja, rendben van, persze, hogy azok vagyunk, de mától kezdve mi is követjük azt a stratégiát, és akkor ki fogjuk képezni. Van egy javaslat. Tegyük le a jövedelmi 10%-át egy közös kasszában. A te feleséged nagyon jól tudja tanítani a gyerekeket írni, olvasni, meg képeket kezelni. Arrodán jutottunk most, félrakvén. És akkor ezt nevezünk iskolának, és akkor inkább fizessünk be közösen valamit ebbe a dologba, de legalább ne verjük át egymást. Rájönnek arra, hogy jó, mi jött létre? Létrejött egy olyan intézmény, amiből az iskola rendszer kinőtt később. Miért? Mert a piacos oktatási rendszer nem működik tökéletesen. Ugyanis vissza tudok érni a helyzetre. A potyautas magatartás egy bizonyos ponton túl erős lesz, és ez hívta életre a később állami intézményként működő iskola. Érted? Na most akkor vigyázzunk! Ezt az iskolát viszont nem szabad úgy kezelni, mint egy vállalat. Nem lehet azt mondani, hogy input, 3 hülye gyerek, output, 4 zseni, termelési függvény, osztályterem, tanítónéni, Gréta. És most az input tényezőket úgy kell kombinálni, hogy a maximális output jöjjön ki. Nem fog működni. Vagyis az, aki önöknek azt próbálja megmagyarázni, hogy az államot ugyanúgy kéne működtetni, mint egy vállalatot vagy egy háztartást, Nekem az lenne a javaslatom, kérésen annak veregessék meg a vállát, mondjuk neki, oké, rendben van, ha nagyon fáj, akkor gyere vissza. Ez nem így van. Ez nem lehet így. Ugyanis, ha az így lenne, tehát ha az államot ugyanúgy lehetne működtetni, mint a vállalatot, a háztartást, akkor a vállalat és a háztartás már rég átvette volna az államnak a feladatkörét. De nem teszik át. Hoppá! Akkor itt nem arról van, hogy az állam nem akar, hanem a magánszektor sem akar. A magánszektor, reggel hallottam, bocsánat, megjegyzik is. Fogok mondani egy-két aktuálisnak tűnő példát, nem akarok kritizálni. Nem erről van szó. Csak ezek a példák a rádión keresztül olyan szépen jönnek, hogy nem hagyunk ki őket szívesen. Reggel hallottam a rádióba, bejött el közben, hogy az egyik híres Host Invest nevű cégnek dolgozó ember, de most egy másik cégre van, nem tudom, főmufti. Ja, egészségében, semmi baj van. Mekkora zaj volt, hogy az egész egészségügyet kell privatizálni? Csinálj. Jó. Jó lett. Nem tudom. Mi a probléma? A probléma az, hogy a magánszereplők nem tudják az egészségügyet úgy működtetni, ahogy ők azt elképzelik. Persze vannak nagyon jó magánklinikák. Én azt nem tartom. És lehet, hogy a beteg kezelése azokban lényegesen. Csak akkor szembe kell nézni egy azzal a kérdése, hogy ezt a szolgáltatást nem mindenki tudja igényelni. Akkor viszont azt államnak meg kell mondani, bocsánat, van két fajta állampolgár. Az egyik, aki fizet, a másik, aki nem fizet, aki nem fizet, 70 fölött nincs műtét. Jó példa, de valahogy ez. Kettő. Ha ez így van, akkor azt kell mondani, ha nem ezt akarom, hogy milyen tisztelt magánklinika, ne csinálj légy szíves azt, ami Amerikában nem egy esetben előfordult, hogyha valaki úgy fekszik a bejáratnál, ne kérdezz meg előtt, hogy kinél fizeti a biztosítást, akkor azt először gyógyíts meg, és utána próbál behajtani a pénzt. Én azt mondtam, bocsánat, nem. Én tudom, ahol a pénzt semmit nem fog látni, azt mondja, hogy jó, de akkor viszont te vállalj föl azt, hogyha csak azokat gyógyítasz, akik neked fizetnek. És akkor hol van az a bizonyos eskü, amit tettél, az emberi életet mentett meg, stb. És az más. Teljesen mindegy van. Nem vállalja föl. Tehát a magánszektor nem vállal föl bizonyos tevékenységeket, mert nem képes ezeket megoldani és elállni. Még egyszer mondom. Itt nem csak arról van szó, hogy az állam nem elég gazdaságos, és azért kell privatizálni. Az állam soha nem lehet gazdaságos. Azért nem lehet gazdaságos az állam, mikroökonomiai értelemben gazdaságos, mert ő eleve olyan funkciókat vállal föl, amelyeket a gazdaságosság által, hogy mondjam, jellemzett szereplők nem hajlandók fölvállalni. Tehát az állam eleve veszteséges ügyeket vállal föl. De bocsánat, hogy tud az állam jövedelem újraelosztással, ő nem termel, ő csak el tud venni valamit, hogy tud az állam jövedelem újraelosztással egy veszteséges ügyből még nyereséges ügyet csinálni? A vállalat hogy tud veszteséget eltüntetni? Többet termel. A háztartás csökkenti a fogyasztást. Az állam adja a lakosságot meghalni. Nem. Tehát legyünk tisztában azzal, hogy az állam egy különleges intézmény ebben a makrogazdaságban, amely a helyzetéből adódóan veszteséget termel. A kérdés de nem az, hogy az állam azért csúnya bácsi, mert veszteséges, hanem a kérdés, az igazi kérdés az, hogy mekkora az a veszteség. Nem a költségvetési deficit a probléma, hanem annak a mértéke. Megint megfordítom a gondolatot. Valaki azt mondja, hogy a költségvetés egyensúlyba kell hozni, akkor annak megint meg kell veregetni a vállat. Persze. Árulnazzak tovább, ez így. Majd a fölébredsz. De ha azt mondja, hogy a költségvetési deficitet x százalék alá kell nyomni, akkor ez oké. Azzal nincs baj. Csak ismerje már el legalább, hogy A másik nem fog. Senki nem fog XY-tól, aki nem tud elég gyorsan futni, azt várni, hogy képviselje az országot a következő olimpián 100 méteres sífutásra. Miért nem? Hát mindenki szemmel láthatóan észreveszi azt, hogy ez nem tud futni, illetve túl, tehát hol maradt a többiek között. Észszerű, hogy azt mondjuk neki, hogy öreg, ne menjek ki az olimpiára, ha mész, akkor nézőként menjél ki, csak ne képviseld az országot. Persze, hogy racionális. Akkor miért várjuk el az állattól, hogy ő teljesítse valami olyasmit, amit nem tud teljesíteni. Na, a külföld az egy külön dolog, a külföld mint az, ami nem belefér. Viszont egyszer. Akkor a továbbiakban az úgynevezett körforgás sémát szeretik felhozni, és az valóban az egész fényéves makor. Tehát van négy gazdasági szereplő. Az állam, a háztartás, a vállalat, és lesz a külföld.
Amit a nagy dupla V-vel nyerjük, az a bér.
Még egyszer mondom, a jövedelem az egy áru, vagy termék áramlásnak az ellenpárja, ugyanis a háztartástól a munkaerő ment a vállalathoz. A háztartás a jövedelmének egy részét fogyasztási cikkekre fordítja. Vásárol tehát termékeket és szolgáltatásokat a vállalattól, hiszen ezeket csak a vállalat tudja előállítani, vagyis lesz egy jövedelem áramlás a háztartástól a vállalat felé, C a fogyasztás. Ezek a termékek, amelyeket a háztartás a vállalattól vásárol, a háztartás végső szükséglet kielégítését szolgálják, tehát haszonmaximum szempontjából beszélünk. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy a háztartás bért jövedelme nem egyenlő a háztartás fogyasztási cikkekre költött jövedelme. Ugyanis a háztartás a jövedelem egy részét adóformában, TH, adóforma, T mint adó, H mint háztartás, fizeti be az állam. Amennyiben a háztartásnak még ezután maradt pénze, lesz egy megtakarítása. S. Alsó index H, a háztartásnak a megtakarítása. De elképzelhető az, hogy a háztartás, pontosabban a háztartási szektornak az egyik része, visszakap bizonyos jövedelmeket, úgynevezett transfer kifizetések formájában az államtól. De mindenki adót fizet, viszont azok a családok, azok a háztartások, ahol gyerekek vannak, családi pótlékot kapnak az államtól. Visszajár nekik valahol. A vállalat szintén képezhet megtakarításokat. Az állam a kapott jövedelmét részben transferekre használhatja, de az állam működtetéséhez is kellene bizonyos termékek. Gépkocsi a miniszterelnöknek, új épület, utazás, stb. Jobb alkotás, amit el lehet képzelni, ezeket a termékeket viszont csak a vállalati szektor tudja előállítani, tehát van egy jövedelem áramlás, kormányzati vásárlás címen, nagy G, ami az államtól a vállalat felé állik. Tehát ez egy termék és szolgáltatás mennyiségnek a megrendelését jelent az állam részéről a vállalat. Amennyiben az államnak van megtakarítása, általában van, az igaz, hogy ez előre negatív, akkor ezeket a megtakarításokat most összegyűjtjük egy újabb intézményen, és ezt tőkepiacnak nevezzük. Most be kéne kapcsolni még a külgazdaság. A külgazdaság bekapcsolását mi a legegyszerűbb módon végezzük el. Mi csak a termék és szolgáltatás áramlást nézzük, ami azt jelenti, hogy nincs magánimport, nincs magánexport, hanem azokat a termékeket, amelyeket a gazdaságunk eladja külföldnek, ezeket a termékeket nyilvánvalóan csak a vállalati szektor tudja előállítani. Tehát létezik egy termék áramlás a vállalattól a külföld felé, ez az export, viszont jövedelemként pont az ellentétes irányú kapcsolat. Tehát létezik egy jövedelem, amit nagy X-el jelöljük, export jövedelem, ami bejön. És természetesen az ellentétes irányú, azaz import jövedelem, nálunk csak a vállalat importál most. Az import jövedelem az kifelé megy, mert ez az ellenpárja annak a termék áramlatnak, ami a külföldről bejön hozzá. Amennyiben export és import nem egyenlő egymással, képződik a külföldnél egy megtakarítás, ami szintén a tőkepiacra beáll. Ez természetesen megint lehet pozitív vagy negatív. Attól függően, hogy az export nagyobb vagy kisebb. És a tőkepiacon ezek szerint összegyűlik a négy szereplőnek egy olyan jövedelme, amire a négy szereplőnek az adott évben nincs szükség. Megtakarítása. Ezeket a jövedelmeket a vállalat viszont felhasználhatja annak, hogy beruházási javakat vásárol. Tehát ott vehet föl hitelt, ahogy tetszik. Most az első kérdés, ami ezután adódik, az az, hogy mi az a makrogazdaság, a makrogazdasági jövedelem. Az egyes szereplőknek a jövedelem tételeit, ezeket értelmezni tudjuk, de mi a gazdaság egészének a jövedelem? Jövedelem definíció eladott termékmennyiségnek az ellenértéke. Eladott termékmennyiség azt jelenti, hogy ezek a termékek elhagyták a vállalati szektort, vagyis annak az ellenértéke az mind az, ami bejön a vállalati szektorhoz. Tehát ebből az adódik, hogy a makrojövedelem az a fogyasztási keresletnek megfelelő jövedeleme, a beruházási kereslet, a kormányzati vásárlások, valamint a úgynevezett netto export, export minus import, export bejön, import kifelé megy. Tehát a makrojövedelem ezekből az elemekből áll. Viszont úgy áll ezekből, hogy a két oldal oksági kapcsolata jobbról balra mutat. Ugyanis a makrogazdaságban akkor képződik jövedelem, ha fogyasztani van. A makrogazdaságban akkor képződik jövedelem, ha beruházunk. Miért? Hát ha fogyasztani akarunk, akkor az azt jelenti, hogy a fogyasztási javakat el kell adni, és akkor képződik jövedelem. Tehát ez, ami itt fönt áll, az nem más, mint a jövedelemnek a keresleti megközelítése. A jövedelem kínálati vagy felhasználását nagyon gyorsan lehet fölírni, mit lehet a jövedelemmel csinálni. Hát az egyik az, hogy adót kell fizetni. Ha a jövedelemből levonom az adót, akkor megmarad a rendelkezésre álló jövedelem, és ezt alapvetően két célra fordítom. Vagy fogyasztok, vagy megtakarítok. Egyensúlyi jövedelemről akkor beszélünk, ha a kereslet egyenlő a kínálattal. Vagyis a C plusz I plusz E plusz X minusz IM egyenlő a T plusz C plusz S. Na most jön az egyetlen képletnek az átrendezése. Akár itt a jobb oldalon lehet folytatni, ugye egyszerűsíteni kell, vagy lehet mindkét oldalon a fogyasztás, mert a bal oldalon az a fogyasztási kereslet, ami jövedelmet létrehoz, tehát ennyit akarok vásárolni. Ez a jövedelem felhasználását jelenti fogyasztása, ennyit akarok vásárolni, tehát ugyanaz. Akkor a következőt fog csinálni, a jobb oldalra áthozom az I-t, és a G-t átkapom a bal oldalra. És a következő adódik, ha valaki megnézi, S-I, ez most ott lenne a jobb oldal, én még ki is cserélem őket, G-T plusz X-IM. És ezzel tulajdonképpen a makronak az egész összefüggése ott áll. Miért? Hát nézzük meg a jobbot. A G-T az a kormánynak a kiadása, minusz a kormánynak a bevétele. Ez a költségvetésnek a deficit. Hogy a G-ba most beletesszük még a transfert, még ez már nem 20 meg nem szóna. Tehát kiadás minusz bevétel, ez a költségvetésnek az egyenleg a végpont. Az X minusz IM, az az export jövedelem minusz import jövedelem, vagyis az kifejezi a külgazdasági kapcsolatainkat, pontosabban a kereskedelmi bérleteinket. Tehát a jobb oldalon a költségvetési egyenleg, költségvetési mérleg egyenlege és a külker mérleg egyenlege van. A bal oldalon viszont az összes megtakarításból levontuk a beruházást. Tehát ami a tőkepiacon összejött, abból hitelt vettek föl a gépeket, berendezéseket vásároljanak, és ami megvan, az az S-minusz I. Hát ez tulajdonképpen egy maradék megtakarítás, aztán a tankönyvben pénz megtakarításnak nevezünk. Ami kicsit hibás, mert pénzről még lebeszélünk. Valamik a maradék megtakarítás, ami a magárgazdaságnál képződik. Tehát akkor ez az összefüggés azt jelenti, hogy egyensúly esetében a magánszektor maradék megtakarítása egyenlő a költségvetési deficit egyenlegének és a külkereskedelmi mérleg egyenlegének az összegének. És innentől kezdve lehet a különböző gondolatkísérleteket végigjátszani. És tegyük fel egy országot, én hoztam itt, azért hoztam azt a laptopot, hogy most kimaradt, majd a következő órán ki fogom vetíteni az adatokat, egy nem ismer messze országról, ahol a három mennyiségről a konkrét adatokat hoztam, megnézzük akkor. Tehát egy olyan ország, ahol a költségvetési deficit létezik, vagyis ez egy szám, ami pozitív, kiadás nagyobb, mint bevétel. Ahol a külkermérleg deficites, vagyis negatív, többet fizetünk a külföldnek, mint amennyit behozunk. És akkor ebből adódik, hogy plusz-minusz egy vagy pozitív, vagy negatív maradék megtakarítása. Minden. Most tegyük föl, hogy egy ország kormánya azt mondja, hogy a költségvetési deficitet kell csökkenteni. Tehát a G-t ezt csökkenteni kéne. Miért? Maastricht. Kutyának kérdezi, mi az a Maastricht? A Maastricht akkor a fenyegetés, hogy emiatt kell csökkenteni. Jó. Hogyan? Hát alapvetően két lehetőség van. Vagy csökkentem a kiadásokat, vagy növelem a bevételt. Bármelyiket csinál. Tegyük föl, hogy bejön. Ebből mi következik? De ebből az következik, hogy az egyenletünk jobb oldalán lévő első tagnak az értéke csökken. Vagyis hirtelen a magánszektor maradék megtakarítása nagyobb lesz, mint a jobb oldal értéke. Igen, ám de egyensúly. Vagyis itt egy alkalmazkodási folyamat fog indulni, ami azt jelenti, hogy vagy a bal oldal értéke is csökken, vagy a jobb oldal értéke növekszik. Ha a bal oldal értéke csökken, akkor az azt jelenti, hogy a maradék megtakarításokat csökkentem, vagyis azt mondom, lefordítva a hétköznapi nyelvre a lakosságnak, hogy milyen tisztelt lakosság, Maastricht azt kívánja tőlem, hogy a költségvetési deficitet csökkentsem, én erre egy lehetőséget mondok. A ti magán jellegű megtakarításaikat szeretnék ezért kérni. Nem fogja mondani az állam, ezt fogja csak. Vagy, ha mondjuk választások előtt van, veszélyes dolog, akkor a megtakarításokhoz hozzányúlni, mert ugye a magánemberek választják a következő kormányt. Szóval gyerekek, semmi baj, magán megtakarítás minden megvan, akkor viszont ez az érték növeksz, csökken, ez az érték ennek nőnie kéne, vagyis az azt jelenti, hogy egyféleképpen lehet az egészet megcsinálni, hogyha vagy az import csökkentjük, vagy az exportot növekedjük. Mit csinál az nálam? Hát az egyes számú variációban azt mondja, hogy gyerekek másztitok kell teljesíteni, vagy ti fizettek, vagy a külkép. Valahonnan finanszírozni kell. A harmadik változat az, hogy az állam azt mondja, na jó, felejtsük el. Minden maradék. akkor viszont nem lesz második, nem lesz Európa. Lehet itt a továbbiakban játszadozni, hogy milyen lehetősége van az államnak. Én azt hiszem, az a példa talán arra volt jó, hogy rámutassa maga, amit az óra elején, mint a makró nehézségét említette. Nevezetesen az, hogyha bármelyik területhez hozzájut, akkor annak a hatása más területeket is legyen. Legyen az a gazdaság belsejében, vagy a külgazdaságban. Köszönöm a figyelmüket, akkor jövő héten.